Belecsapunk az autórádióba, itt van velünk Bunkóczi László, rally versenyző. Hello, Laci!
Sziasztok!
És itt van velünk Szabó Bence, állandó autóügyi szakértőnk is.
Sziasztok!
Hello! A mai témáink, felvezetjük, jó? Egy picit vegyük át, hogy mikről is fogunk ma beszélgetni, ugyanis itt lesz velünk Szentkuti Ákos, a Total Car vezetőszerkesztője, és vele a terepen is használható sportautókról lesz szó. Ezt valahogy szeretném, ha definiálnánk majd. Bence, benned már most benned van, hogy definiálnád. Jó, egy mondatban.
Egy mondatban? Hát igen. Annyira szépen elmondtad az előbb. Hogy terepen is használható sportautó, ilyen sem volt
ez
még.
Ez két nem létező formát, tehát ezek ütik egymást, nem? Tehát a terepen használható, mi van? Terepjáró, SUV van, nem tudom, Monster Truck.
De gondoltak nagyot, egy-két gyártó, a Volkswagen csoport tagjai, elsősorban a Porsche és a Lamborghini most rukkolt elő újdonsággal, és kihoztak egy emelt hasmagasságú, összkerekes kivitelt ezekből a modellekből. A jó módú illetőknek, akik játszani akarnak terepen is,
Mert ugye amúgy is ezt elkezdték. Tehát egy-két ilyen videót láttam már egyébként, az S-Mercit például gányoltak ilyen pusztában. Tehát láttam vadi újat. Tehát nem egy ilyen régi leszakadtat, hanem egy...
És nem fogadtál sírva.
De egy picit, aztán tovább is lapoztam. Na,
egyébként ezek azért jók, ezek az autók, mert általában négykerékhajtásúak, és ez a négykerékhajtás pont arra jó,
hogy... Bitangerőse.
Hát nem, inkább azért jó, mert hogy sokkal nehezebben helyről tudod kivontatni, ahol elakad.
Ja.
Tehát elmegy, valameddig elmegy, aztán, hogyha elakad, onnan nagyon nehéz kiúzni rendesen. Hát nem tudom.
Azt hiszem, hogy a Top Gear-nek volt egy ilyen legendás videója, amikor terepen mentek egy Ferrari-val, már nem tudom, hogy milyen, nem most F40-nel, vagy Enzo-val?
Mindegy, lapos volt és piros.
Lapos, piros, drága. Okay. És azt azzal verette talán a Clarkson, és az egy ilyen nagyon epikus videó volt, de az nem arra hivatott igazából az autó, ezek viszont arra,
de ezért
kimondottan
egy szakértőt,
arra.
Egyébként mielőtt még köszöntöm Ákost, a második témát is hadd érintsem, az Autósport Menedzser posztgraduális képzés indul a Testnevelési Egyetemen, és az ügyben Szalai Balást fogjuk felhívni, hogy ez miről is szól, miért lehet erre szükség.
És hogy miért jelentkezte azonnal? Miért iratkoznál be azonnal erre?
Én?
Igen.
Én? Uh-huh. Addig kitalálom. Na, de mindenek előtt...
De én például beiratkozom rá.
De nem iratkoztál még be?
Még nem, mert nem tudtam, hogy...
Pedig a Balázs a te pilótád.
Én nem tudtam, hogy van pótbejelentkezés, és valójában akkor fogalmazódott meg bennem ez az egész, a kíváncsiság leginkább, hogy mit taníthatnak még nekem. Én azt gondolom, hogy öreg fejjel is érdemes még megpróbálni tanulni, vagy tapasztalni, úgyhogy hogy én például ott leszek idén az iskolapadban.
Nem oktatóként? Mert az hinnénk először, hogy oktatóként.
Hát előbb a padban, aztán oktatóként.
Furi, mert órát már adtam a képzés keretein belül, de tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy mi az, amit én még ebből, mit tudok ebből tanulni, mert biztosan fogok tudni még tanulni.
Jó pap Holtig. Na de a mindenek előtt hadd köszöntsem végre a vendégünket, Szentkuti Ákost, a Total Car vezető szerkesztőit. Hello Ákos!
Hello, szeretettel köszöntök mindenkit én is.
Régen láttunk.
1000 éve, meg 2, igen.
Ugyanis van egy témánk, ami miatt mi rád gondoltunk, és ez az a terepen használható sportautók, amiről itt lamentáltunk, és hogy erről neked egyébként mi a véleményed? Tehát szerinted ez így egy valid dolog-e, vagy ez tényleg csak az gazdagok ópiuma?
Mindenek előtt azért helyezzük képbe a hallgatókat, ami szerintem rádióban nehéz, de hogy itt alapvetően senki ne azt képzelje el, hogy egy ilyen SUV-szerű autó, amin egyébként valamilyen sportautó gyártónak a logója van, hanem ezek tényleges sportautók. A Lambó esetében egy szupersportautóról beszélünk, ugye ez a Huracánból csinálták a Sterrato nevű kivitelt, ami a földutat jelenti olaszul, tehát már önmagában is utal arra, hogy ez mégis mire való, illetve a Porsche 911 Dakar, ami tényleg egy 911.
De mondjuk a szép is, én azt hiszem.
Nekem bezzeg a Lambó.
Hát ezzel valami volt, tényleg az ocsmánynak tűnik, igen. Elsőre.
Ugye ez egy távirányítós autó.
Mindenféleképpen a szerencsés gazdagok ópiuma lesz, mivel összesen 2500 darab Porsche és 1499 darab Huracán Sterrato készül.
Ebben és az évben.
Nyilván már
nem,
mindet eladták előre. Nem,
összesen, és már mindet lefoglalták, így van, hiszen pont most volt hír nem olyan régen, hogy a Lamborghini-nél már nem lehet többet tisztán belső égésű autót venni.
Uh-huh. Tehát, és ez az lesz még.
És ez még az, tehát ugye ez még az Huracán, az a V8-as, illetve V10-es szívó motorral szerelt R8-szal közös platformon van, Audi R8, uh-huh. ugye egy koncernen belül van a Volkswagen koncern része a Lamborghini is, és ez a közös platform, ez kifut. És hogy utána mi fog történni a modellpalettával, azt még nem teljesen lehet látni, de szerintem akkor térjünk vissza ezekre az autókra.
Hát igen, az értelmére térjünk vissza, igen, hogy ez hogy kezdődött, mert hogy szerintem ugye van, hát figyelj, van az
mi értelme van az $1 millió baseball kártyának?
Uh-huh. Ennek egy picivel több értelme van.
Hirtelen nem tudok rá mit mondani, de igen.
Ennek egy picivel több értelme van. Ugye azért valójában itt nem arról van szó, hogy be kellett valamit dobni, mert már annyira unalmassá vált volna egy sima 911 vagy egy Huracán, hanem arról van szó, hogy itt egyrészt egyfajta homást vesznek elő. Tehát ugye a Porsche-nak is van történelme, ők például egy emelt 959-el összkerékhajtással nyertek annak idején Párizs-Dakart, László jelentkezik.
De mondtad, nagyon szépen fogalmaztad, hogy ez a gazdag emberek ópiuma?
Ez lesz már a napszava, ez az ópium, úgy tűnik.
Szívesen.
Akkor én ebből a gazdag embereknek az ópiumából egyszer egy nagyon-nagyon egy milligram cseppet. Én ültem egy Szaúd-Arábiában, ültem egy Jack X féle Porsche-ban, de nem járt a motorja, de beleülhettem. Úgyhogy nem tudom, ez ópiumnak számít-e, vagy fröcsnek.
Hát figyelj, neked milyen érzés volt? Erről akarsz beszélni?
Figyelj, tényleg nagyon jó érzés volt. Az, hogy ez ott a Dakaron hogy tudott nyerni, azt a mai napig nem értem, mert teljes mértékig alkalmatlan.
Véggázon nyomták, padlózták.
Nem tudom, ez tényleg olyan, mint a nem tudom, fél lábú éneklő macska.
Oké, okay, Ákos, bármi komment ugyanehhez?
Nyilván azért ez egy régi technológia, és akkor még azért kevésbé volt alkalmas egy ilyen, de Párizs-Dakart nyertek vele, innentől fogva nem is lehet azt mondani, hogy ne lett volna azért teljesen alkalmas arra, hogy végigmenjen egy ilyen komoly versenyen, de itt azért alapvetően arról van szó, hogy meg kellett ünnepelni azt, hogy volt egy ilyen, és ugye ebben a nagy média zajban a Porsche-nak is kellett mutatni valamit, ami igazából felkelti az emberek figyelmét, és egyébként nem mellesleg ezt egy ilyen trendként is értelmezhetjük, hiszen ugye emlékezz vissza, hogy a motorkerékpároknál volt ez, hogy amikor hirtelen mindenki Afrika Twinnel akart járni, meg BMW GS-sel, meg mindenki világutazó, meg felfedező, és ugyanezt a szabadságélményt szerintem át akarták adni ezeknek a sportautósoknak is, hogy lehet végül is offroadon is közlekedni erős autóval, sportautóval.
Ez még csak az eleje? Tehát, hogy itt van egy 911-esünk, meg egy Huracanunk, akkor még várható akár csoporton belül valami?
Vajon? Jelen pillanatban semmi ilyenről nincs hír. Most eléggé utána néztem, belenéztem a kisgyártóknak is az ilyen mindenféle előzeteseibe, de én még ilyet nem láttam mostanában.
És ha már utána néztem, nem láttál valami esetleg olyat, hogy valami képzést adnak ennek a vezetéséhez? Mert én azt gondolom, hogy egy baromi nagy értékű autót, ha valaki úgy visz ki egy ilyen kondíciós rendszerben, mint mondjuk egy kősivatag, akkor azért ott azt érteni kell hozzá.
Biztos vagyok benne, ugyanakkor nem tartok attól, hogy ezek az autók ellenének használva. Szerintem az értékük miatt sem feltétlenül, meg...
Tehát mennyibe kerül körülbelül egy ilyen Huracán, egy ilyen Lamborghini?
A Porsche-t néztem meg, hogy az alapáron is ilyen 100 millió forint fölötti összeg, a Huracán az biztos, hogy még drágább.
Nem fordítva, én úgy emlékszem, én is megnéztem, és talán a Huracán ilyen 100 millió körül van. És akkor a Porsche lehet, hogy olcsóbb.
Még néhány adást meg kéne csinálnom.
90 valamennyitől volt az alapára, de ugye itt is ilyen mindenféle extrák vannak. Ugye a tetőcsomagtartó, a kiegészítő lámpa.
Vonóorog.
Nem, az nincs. Tetősátrat lehet venni hozzá.
Nagyon tetszett ez a kérdés, Laci, hogy valamilyen oktatást adnak-e hozzá, de ugyanide nekem van egy olyan, hogy ugye ez nem egy tévedés, hogyha azt gondoljuk, hogy ezzel aztán bárhova fölmegyünk, mert hogy ez igazából csak egy kicsit murvásabb útra jó, mert egy lapos, ugyanúgy lapos, nincs megemelve, szóval ez nem egy terepjáró, ez egy sportautó. Figyelj, marad, elvileg, csak kicsit lehet gányolni.
Ugye a Porsche-ben nagyon profi, hogy ők mindig elmondják, hogy 500 000 kilométer teszteltük, és a dubai sivatagtól elkezdve a kősziklás hegységen át mindenhol verettük, és hajtottuk, és lehet erről nagyon szép videókat is nézni.
Ezek igen, az ezeken autó... a videókon azért nem egy csárdaszállási téglával leszort horgásztanyához vezető út, az valószínűleg
nem ide tartozik. Simán, nem, simán meg oldja. én azt gondolom itt is, amit mond a Laci, hogy valószínűleg az autóban több van, mint a sofőrben, de ez szerintem minden sportautónál és szupersportautónál aszfalton is felmerül. Aha. Hogy végül is odaadunk olyan autókat embereknek.
Ilyet van olyan Ferrari, amit nem adnak el anélkül, hogy használhatnád bárhogy, tehát hogy szépen adnak hozzá egy technikai oktatást. Nem tudom, melyik Ferrari az, de hallottam.
Ráadásul ugye az elmúlt napok, hetek eseményei kapcsán, amit itt Magyarországon közlekedésben láttál, jól látható, hogy ezek az autók nem megfelelő kézben vannak, akkor az nagyon komoly támadó fegyverek. Uh-huh. Balesetet okoznak, nem tudják kezelni az emberek ezeket a paripákat. Egyébként én Szaúd-Arábiában láttam Bentley sivatagba menni. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy nem fogod ezeket látni, igazándiból van olyan típusú tulajdonos, aki azért veszi meg, hogy használja.
Hogy, hát meg, hogy vagy gányolja, nem?
Igen. Tehát kipróbálja. Tehát nem megy, tényleg,
ahol 4 millió dollárt adnak egy rendszámtábláért, ott kérdés az, hogy fáj-e neki az, hogy most azt a Bentleyt egy kicsit legányolja?
Igen, minél kevesebb szám lehet, megbetű van rajta, menteni. Annál drágább.
Nem? Így van. Igen. És akkor volt múltkor eladtak.
Van olyan ismerősöm Dubájban, aki Skoda Octavia a VRC-vel vitte a gyereket iskolába, és volt kettő. Mert 3000 kilométerenként kellett szervizbe elküldeni vissza a Mladá Boleszlávba, és akkor mindig a másikkal vitte a gyereket iskolába.
Igen, csak az ilyen nagyon Skoda autóknál
VRC.
Dubajban.
Igen,
hát ez akkor se áll össze nekem, de
úgyhogy nem tudom, mi ez a VRC, ez a baj.
Láttam már ilyet, tegnap egy nyugdíjas házaspárt láttam pont egy ilyen olyan Skoda, kék Skodában, és azt hittem VRC, de nem az volt.
Az eres volt. Kék eres.
Menjünk tovább. Még gyorsan Ákos csapd lehet.
Szóval az ilyen nagyon limitált autóknál azért sokszor felmerül az a problémakör, hogy sokszor jobban megéri megtartani, mert jobb befektetés, mint amennyire jó autó. De amúgy valószínűleg ezek jó autók, tehát azért képzeljük el, hogy az ilyen hurakánban ott üvölt a szívó V10 mögötted.
Előlegezzük meg a bizalmat neki, hogy ez egy jó autó, igen.
És szerintem a Porsche-nak a összkerékhajtásától, meg a sorhatos boxerétől sem kell, a hatengeres boxerétől sem kell megijedni, tehát valószínűleg az sem lesz egy tragédia. Biztos, hogy mind a két autó baromi jó lesz.
Hát igen.
Egyébként, vagy csak, hogy aki a témánkat szolgáltatta, az az ember, akinek el volt blőrözve a feje a videóban, ő átvette az első ilyen hurakánját a szalomba, az első tulajdon, és az első útja egy ilyen vízmosásokkal, átfolyásokkal tűzdelt murvás földútra vezetett, és ez megvan videón is. Uh-huh. És hogy ő biztos, hogy használni fogja, tehát nem kímélte azt, hogy... Uh-huh.
Ahhoz nyilvánvalóan olyan vezetési technika kell, hogy ezeken úgy menj át, hogy nem dobja szét a kocsit. De most ebből miért mentene meg egy ilyen négy kerékhajtás
utcot? Nem ment meg tőle. Az egy nagyon jó példa arra, hogy a négy kerékhajtás arra jó, hogy minél bonyolultabb helyen akadj el.
Tehát bemenni, be tudják kijönni, meg...
Nagyon kell tudni hozzávezetni, az biztos. De alapvetően a Lamborghini-nek a célja az valószínűleg az ezzel az autóval, hogy egy méltó lezárást adjon a Huracánnak, ami egy nagyon-nagyon sikeres modell volt. Tehát, hogy a szupersportautózás egyik égköve, hogy használjuk nagy szavakat, és ugye most náluk óriási váltás jön. Tehát, hogy most az fog történni, hogy ugye leköszön az Aventador, ami helyett jön a Revuelto, a V12-es plug-in hibrid.
Ugye, erről beszéltünk egyébként.
Igen. Ugye most azt mondják, hogy jön egy ilyen 2+2 személyes villany luxus autójuk, ami tök villanyos lesz, tehát abban semmilyen motor nem, és ugye van benne egy kis Espada Urraco vibe, így a régi időkre visszatérve, és akkor 2024-ben jöhet majd a Huracánnak az Audi R8-tól tök független utódja, amire mi most azt tippeljük, hogy abban is azért V8 lesz, tehát valószínűleg nem mennek majd le V6-ig, de hogy ott egy óriási váltás jön majd így a modellpalettában, és el kell búcsúztatni ezt a Huracánt, és ez egy tök jó ilyen limitált széria. A Porsche-nél meg egyszerűen az van, hogy ott már 26 féle, tehát most jelen pillanatban 911-ből 26 féle változatot lehet venni. Hát, hogy minden, a limitált kiadásnak is van limitált kiadása, és baromi jól csinálják, tehát mindig van rá kereslet, és a 911 az mindig egy trend.
És azt hallottam, hogy a 911 lesz az egyetlen, amiből nem lesz elektromos.
Most ezt mondják. Igen,
ezt mondja, de erről beszéltünk is, igen, ugye, igen. De az van, hogy idén ezt mondják. Aztán karácsonykor valami másban jelentenek majd.
Nem hiszem.
Ez szerintem ugyanaz eset, mint a G-Merci, amiről azt mondják, hogy addig fogják gyártani, ameddig megveszik. Tehát semmiféle életgörbét nem vesznek figyelembe, semmiféle gyártási költséget, ezt addig fogják csinálni a G-Mercit, ameddig azt megveszik.
Aha.
Úgyhogy én azt gondolom...
De ugyanabban a formában. Nekem azért tetszenek ezek az autók, mert mondjuk a G-Mercedes pont egyrészt egy ilyen kicsit egy népautó lett, de mindegy is, mert...
Hogy én kérek elnézést. Igen.
Nem tudom, mert milyen környéken jársz.
Magyarországon,
ha megfigyelitek. Ez tetszik nagyon meg, hogy a Porsche-nak nem változik a formája, vagy csak nagyon picit változik a formája.
Igen, tehát, vannak autók, finom amik... hangolják inkább.
És azért nem értem, a Defender például az is egy ilyen örök klasszikus volt, és egyszer csak jött ez az új Defender, ez a modern Defender a Land Rover-től, és az meg olyan már meg egy új éra, és akkor most egy ilyen új, modern.
De árulják a régit. Mi múlik? De árulják a régit, tehát azt megveheted még mindig.
Hát használtan, nem?
Nem, meg újonnan is megtartani.
És ugye a Porsche-nál egyébként baromi érdekes, hogy ugye tudnának ők jobb sportautót gyártani, sőt ugye a rossz nyelvek szerint gyártanak is, hiszen a Cayman az középmotorral valószínűleg egy jobb pályaautó, mint a 911, de ott ugye annyira ragaszkodnak ezekhez a hagyományokhoz, hogy igenis, amíg 911 van, abban legyen hátul a motor rendesen, ahogy az eredetibe is volt.
És idén 60 éves egyébként.
Ki?
A 911-es.
Ja, igen.
A Porsche-nek 75.
Igen.
Ja, és akkor várjál, van egy nagyon jó sztorim, hogy miért nem Safari a neve, és miért Dakar? Az történt, hogy mert az eredeti Porsche, a 80-as éveknek a Dakarja, az a Safari volt. És azért nem lehetett Safari, mert Európában a Safari nevet levédette a Tata, az indiai Tata, úgy, hogy ők ugye már Európában nem forgalmaznak Tata Safarit, mert az már csak egy ilyen indiai belpiacos, ilyen hitvány SUV, tehát igazából senkit nem érdekel, de ők azt mondták, hogy nem, és egyszerű volt megegyezni a Párizs Dakarral, hogy akkor lehessen Dakar az autó neve.
Oh. Vannak még biztos, hogy ilyen kis ilyen apró sztorik, vagy ilyen kis finomságok. Hát figyelj, én sok sikert kívánok azoknak, akik vesznek ilyen autót, és ezzel fognak állatkodni.
Már veszünk.
Nem leszünk köztük, igen. Sajnos.
Hát, jó, oké, nem bánom.
Egy 33-asba tudsz venni magadnak.
De az unlimited. Tehát abból van annyit, amit akarunk. Mert hogy, ja, tehát hogy ez akkor marad egy ilyen nem tudom, gazdagok opiuma. Nem baj. Van még valami bennetek a témával kapcsolatban? Laci, hogy rám. Nincs. Ákos?
Ha nem megyünk bele az SUV-kba, akkor nincs.
Hát az SUV... Na igen, az volt a Laci kérdése egyébként a adás előtt, hogy az SUV-knak mikor lesz vége. Meddig fog ezt tartani?
Már nagyon unja.
Nem mondom. Egyszerűen azt gondolom, hogy valamiféle a fenntarthatóságnak ez nem része. Ez az egész, és most azt látod, hogy a luxus autókból is SUV-ket kezdenek el csinálni.
Ez kínos szerintem, tök kínos.
Igen, a Bentley Bentayga, a Lamborghini Urus, a Ferrari Purosangue.
Az még néz ki valahogy. A Lamborghini.
Igen.
Tehát a Bentayga az lehetne egy Tata is.
Akkor a féknyerge van, mint a fejed kétszer.
Na is.
Elképesztő. Tehát, hogy technikailag valami érdekesek ezek a hármadgyorsuló, három tonnás krumplik, de azért nyilván nem arról beszélünk, hogy azért ez lenne a hosszú élettitka.
Hát meg nyilván, hogy akinek van egy ilyen, kell egy benzinkút hálózat is, hogy legyen, mert gyakorlatilag...
Szerintem van jellemzően.
Valószínűleg. Hát,
aki vesz egy Purosangue-t. Ugye a Purosangue az egy érdekes dolog volt, mert ugye még amikor Marchionne volt a Fiat Chrysler vezér, akkor ő azt mondta, hogy ahhoz, hogy a Ferrari SUV-t gyártson, ahhoz előbb-ütt fejbe kell lőni. Aztán ugye de... szegény ugye nem sokkal ki, azért magától is meghalt, de hogy tényleg ez volt, hogy nem lehet olyan, hogy Ferrari SUV, tehát ilyen nincsen, tehát Enzo forró hagyományát nem gyötörjük meg, tehát ilyet nem csinálunk.
És hát
az van, hogy muszáj. Tehát egyszerűen a piaci nyomás az annyira hatott rájuk.
Aki ezt kitalálta, az valószínűleg kísérti az öreg Enzo álmában.
Igen, óriási pénzeket keresnek rajta, és egyébként annyiban korrekt a dolog, hogy szabályozzák, hogy mennyit gyártanak, tehát el kell adniuk azt hiszem, hogy 75%-nyi sportautót a Ferrariként, és csak 25%-ot gyárthatnak darabszámban Purosangue-t ehhez képest. Tehát legalább ennyi, hogy legalább az arányokat megtartsák, hogy ha már Ferrari, amit az utcán látsz, akkor nem mindegyik SUV legyen.
Az ebben a nagy játszma, amit mi nem fogunk soha megfejteni, hogy ugye alapvetően vannak olyan kibocsátási normák, amit az autógyártóknak be kellene tartania. Tehát, hogy azokban, amikor megveszel egy ilyen Ferrari-t, akkor sosem tudom, hogy ott az egész Fiat csoportnak a kvótáját lövi el, vagy a Ferrari önmaga fizeti ezeket a kvótákat, tehát bele kell, hogy építse az árába azokat a felárakat, amit a kibocsátásoknak a nem betartása, vagy a kvótáknak nem betartása miatt az Európai Unió szabványok által előírt ilyen kvótáknak nem tudja betartani.
Hát a Ferrari az egy külön történet, mert az valószínűleg külön cégben van.
De... Nem tudhatjuk, de akkor de azért, tehát milyen rohadrága egy ilyen kocsi, abban még azt is bele kell kalkulálniuk, hogy büntetik ilyen típusú autóknak a gyártását. Tehát annak van egy ilyen pönáléja, hogyha ilyet gyártasz, akkor nem tudom.
Na jó, ennyit akkor a SUV-okról, meg a terepen használható sportautókról, mit szóltok? Nagyon szépen köszönjük Szentkuti Ákosnak, a Total Car vezető szerkesztőjének, hogy ma is emelte az est fényét.
Köszönöm szépen, srácok, sziasztok!
Találkozunk legközelebb, és folytatjuk mindjárt a szabad esést benne az Autórádióval. Szalai Balást kérdezzük a posztgraduális képzésről, amely a Testnevelési Egyetemen indul. Maradjatok velünk!